Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Bemutatták a Szent Korona kutatócsoport legújabb tudományos áttöréseit.
Megtaláltuk a legkorábbi Szent Koronás országzászlót 1618-ban az Esterházyak fraknói gyűjteményéből. Előkerült egy aukcióról Bécsből a legkorábbi magyar koronázás udvarmesteri pálca, első Ferenc budai koronázásáról, és felfedezte egy magyar kutatócsoport a horvátok legkorábbi zászlóját.
Magyarországon először sikerült a felére csökkenteni egy májdaganatot, az úgynevezett radioembolizációs daganatterápiával.
Éren keresztül el lehet jutni katéterekkel egy daganatnak a tápláló erejéhez, a vérellátásához, és ha eljutottunk a daganat saját speciális tápláló értájájához, akkor ez az értája alkalmas arra, hogy különféle anyagokat bejuttassunk, illetve megakadályozzuk, hogy bejussanak anyagok, például úgy, hogy eltömeszeljük, elzárjuk az ereket.
Bemutatták a Szent Korona kutatócsoport legújabb kiadványait, és ismertették az elmúlt évek tudományos áttöréseit. Kránitz Péter Pál foglalta össze a részleteket.
Fodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója köszöntő beszédében úgy fogalmazott, valóságos csoda, hogy egyáltalán van mit kutatni. A magyar koronázási jelvények története ugyanis nem volt mentes a hányattatásokkal terhelt kalandoktól.
Valóságos Isten csodája, vagy valami gondviselés van benne, hogy ezek a koronázási ékszerek oly sokszor kerültek végveszélybe, de aztán végül mindig túlélték a viszontagságokat. Ha visszaidézem azt a mai egyik könyvünkben is szereplő esetet, hogy 1301-ben egyik trónigénylő elvesztette az úton, és egy napig hevert ott az útparton, és senki nem vitte el, hát beleborzong az ember.
Fodor Pál hozzátette, a magyar Szent Korona történeti kutatása nem csak nekünk, magyaroknak, de egész Európa számára kiemelkedően jelentős.
Európa egyik legrégebbi, de mindenképpen a legtovább használt hatalmi jelvénye. Ez önmagában elég ok a büszkeségre. A második fontos jegye, hogy Európában egyedül viseli a szent jelzőt, ha jól tudom, már 1256-ban ezzel a szóval illették.
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója hozzátette, a Szent Korona története az európai jogtörténet szempontjából is különösen érdekes.
Tudjuk, hogy eredetileg a királynak a koronája volt, ám az 1270-es évektől egyre inkább az ország, a közösség koronája, Korona Regni Hungáriae lett belőle, és aztán a 16. század elejére elsősorban már az országé, és csak utána a királyé, amelyről már 1439-ben azt mondták a rendek, hogy jelképe, misztériuma és ereje van ennek a koronának. Hát mi ez a misztérium? Hát ez nem más, mint hogy elkezdett az 1400-es évek első felétől egy kormányzati eszmét kifejezni, magyarán a szimbolikus államszemlélet magyar formáját, a királyi hatalomtól független uralmat jelképezte, és mint ilyen Európában az egyik első közé tartozik, és az egyik legfejlettebb formája ennek a szimbolikus állam eszmének, hiszen csak az angolt és a franciát tudjuk ugyanilyen jelentőségüként mellette említeni.
Bemutatták a Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című dokumentumfilm új, bővített kiadását. Bárány Krisztián, a film rendezője az Inforádiónak azt mondta, a független magyar államiságot jelképező korona történetét ismertető film elsősorban a fiatalokat szólítja meg.
A célunk volt, hogy a nagy közönséghez szóljon a film, a Szent Korona kutatócsoport munkásságáról, tehát a Pálffy Géza professzor által vezetett kutatócsoport munkásságáról eredményeiről. Én úgy gondolom, hogy ugye itt többször említettem itt a bemutató során, hogy a gyermekek, az iskolás korosztályt szerettük volna megszólítani, de természetesen nem csak nekik szól, hanem minden magyar embernek.
Bárány Krisztián hozzátette, az immár két nyelven beszélő és 7 nyelven feliratozott mozi szerte Európában és a Kárpát-medencében emberek százezreihez jutott már el.
50 hivatalos bemutatót tartottunk a professzor úrral közösen a Kárpát-medencében, illetve Bécsben és Zürichben. Ez szerintem egy 5-6 ezer ember biztosan jelent, és ugye a közmédia csatornáin vetítették már, hogy több százezer ember ez eljutott már a filmünk.
Glant Tibor, a Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése című monográfia szerzője a rendezvényen elmondta. A kötet második kiadását puszta lektori javításokon túl olyan tengeren túli és hazai kiegészítő kutatások előzték meg, amelyek teljesen átírták a korona hazatéréséről Magyarországon uralkodó történeti narratívát.
A probléma az volt, hogy ez a magyar külügy egyik siker narratívája volt a 80-as években, ugyanis ezzel tudták demonstrálni, hogy ők gyakorlatilag Moszkvától független külpolitikai lépésekre is képesek. Ez valóban így van, de ennek a csapatmunka része, amiről Esztergályos Ferenc beszélt több ízben, azért nem pont úgy működött, ahogy ők ezt leírták. Itt acélkemény alkodozás folyt, amit végig tagadtak. Brzezinski, aki Carter nemzetbiztonsági tanácsán fél tucat békát lenyeletett a magyar külüggyel, és konkrétan meg is el is mondta egy interjúban, hogy miért tennének egyoldalú gesztusokat egy kommunista diktatúra irányába. Azért ez nem szerepelt a régi narratívákban, és amíg a források előttünk nem állnak az akkori írott források, addig kénytelenek vagyunk az oral history típusú forrásokra támaszkodni, és ugye, mivel az első könyve gyakorlatilag 19 évre írtam a hazatéréshez képest, még a 20 éves titkosítások felülvizsgálata sem folyt le. Tehát a magyar külügyi anyagokhoz nem fértünk hozzá.
Glant Tibor hozzátette, a Szent Korona hazatérése olyan jelentős kultúrtörténeti pillanat volt, amely végső soron hozzájárult az egypártrendszer önkényuralma megdöntéséhez.
Teljesen átírta a belső narratívákat, tehát addig azért a kommunista történetírás azzal letetett bennünket, hogy magyar csehszlovák, meg magyar-román történelmi barátság, meg mit tudom én. Innentől kezdve viszont elkezdtünk a Szent Koronáról beszélni, tehát amíg a téma tabusítva volt, addig nem lehetett beszélni róla. Úgy írta Dér József itt is említett könyvét a Szent Koronán, hogy az életben a kezében nem volt. Úgy írt Kovács Éva nagy monográfiát a Palásra, hogy az életben nem látta, tehát a kutatásokhoz elhozta a témát. Teljesen megváltozott a párbeszéd. Csak egy példa, ez a kedvenc példám. Ugye 78-ban még a P-mobil közönségét megverték az első nagy lemezük, soha meg nem jelent első nagy lemezük felvételén. 3-4 évvel később Vikidál már koppányt énekel az István a királyban, ami nemzeti rockoperánk lett körülbelül egy év alatt. Hát ezt jelentette a Szent Korona hazatérése, ezzel foglalkozni kell.
A rendezvényen mutatta be az utolsó magyar királykoronázást ismertető könyvének új, bővített kiadását Macó Ferenc, a lendületkutató csoport tagja. A történész az Inforádiónak elmondta, az első világháború viharos éveihez képest bár egy egészen más kontextusban, de a Szent Korona máig a magyar államiság egyik legjelentősebb szimbóluma, történeti emlékezetünk egyik kiemelt szereplője.
Az emberek többsége az én szerint, véleményem szerint továbbra is az egyik legnagyobb nemzeti jelképünknek tartja, megfelelő tisztelettel viszonyulnak hozzá, nem hiába, hogy ma is az országházban található turista csoportok mellett iskolások ezerei keresik fel évente.
Pálfi Géza, a Szent Korona kutatócsoport vezetője az Inforádiónak részletesen beszámolt a történész műhely szakmai tevékenységéről. Szűk 7 éves fennállása alatt több száz tanulmányt és kiadványt volt képes felsorakoztatni.
Már közel 20 kiadványunk jelent meg, és körülbelül 300 tanulmányt publikáltunk. Ezek a kiadványok és tanulmányok összességében 12 nyelven láttak napvilágot. A felfedezések közül hadd említsek néhányat. Megtaláltuk a legkorábbi Szent Koronás országzászlót 1618-ban az Esterházyak fraknoi gyűjteményéből. Előkerült egy aukcióról Bécsből a legkorábbi magyar koronázás udvarmesteri pálca, első Ferenc budai koronázásáról, és felfedezte egy magyar kutatócsoport a horvátok legkorábbi zászlóját. A legfontosabb felfedezéseket nem csak könyvekben, hanem filmen is megosztjuk.
Pálfi Géza hozzátette, a kutatócsoport még mintegy tucatnyi kötet megjelentetését tervezi.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.